Az első része Isten tiszteletünknek egy közös ének, amelyben megvalljuk az Úr Jézusnak, hogy mi szeretjük őt. A 368-as éneket énekeljük, ez lesz a bevezető ének, majd az igeolvasásra, igehirdetésre, imádkozásra meg fogom kérni Pap János testvért, missziói igazgató testvérünket, hogy ő végzi ma az igehirdetés szolgálatát. 368. Szeretlek Jézusom, tudom, enyém vagy.
Nagy örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Örülök annak, hogy feleségemmel együtt itt lehetünk ezen a konferencián, és már tegnap este is, és a ma délelőttben is átélhettük annak a jó ízét, ahogyan együtt lehetetek az elmúlt időszakban. Az Efézusi levélhez szeretném, hogyha lapoznánk, és ebből fogunk olvasni. Az Efézusi levél 6. fejezetéből a 10-11. verset fogom majd olvasni. Kérem, hogy fennállva figyeljük és kövessük a szemünkkel, a szívünkkel, a gondolatunkkal ezeket az ígéket. Hadd szóljon hozzánk a Szentlélek által Isten ezekben az ígékben. Az Efézusi levél 6. fejezetéből a 10-11. verset olvassuk. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Imádkozzunk! Urunk, olyan sokféle módon bátorítottál, figyelmeztettél és emlékeztettél már bennünket az elmúlt napok során is, és persze életünk eddigi időszakában is arra, hogy te vagy a hatalmas, és te akarsz bennünket megerősíteni, hogy megállhassunk, hogy célba érkezhessünk, hogy elvégezhessük a mi szolgálatunkat. De te látod, Uram, hogy felejtők vagyunk, hogy elgyengülők vagyunk, hogy szükségünk van a te erődre, a te tanácsodra, újból és újból. Arra kérünk, Szentlélek Isten, légy itt közöttünk, és szólj személyesen hozzánk ezeken az ígéken keresztül is. Amen. Foglaljunk helyet, és egy éneket énekeljünk még el az ige hirdetés előtt. Ez a 170-es számú ének, amely így kezdődik, lelked által, Istenem. Ezt az éneket énekeljük el a következő percekben. Miért kell megerősödnünk az Úrban? Banális kérdésekről, gondolatokról hallottunk verset tegnap este. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez is olyan egyszerű kérdés. Olyan egyszerű és gyors lenne rá a válasz. De miért kell megerősödnünk az Úrban? Tegyük fel ezt a kérdést. Az első, ami erre hadd legyen válasz, az, mert az ellenség roppant hatalmas, erős, pusztító. Néhány évvel ezelőtt voltam egy konferencián, a Baptista Világszövetség konferenciája éves közgyűlése volt Prágában, ahol kicsit olyan lesütött szemmel jelentették be a Baptista Világszövetség vezetői, hogy az egyik indiai szövetséget, 11 baptista szövetség van Indiában, ki kellett zárni a baptista szövetségből, világszövetségből. Aztán nem értettem, hogy mi történik ott, és mivel nem voltam annyira bennfentes, próbáltam utána kérdezni, És mondják, hogy hát a testvérek nem testvérként viselkedtek. Mondom, mit jelent ez? Hát annyira viszálykodtak, vetélkedtek a szövetség vezetéséért, hogy még bérgyilkost is bevetettek. És sikeres volt. Mennyhez közelebb kerülni, mondhatnánk úgy viccesen, de milyen rettenetes dolog ez. Jöjjünk közelebb, nem kell elmenni Indiába. Itt az Európai Unióban élünk, most mi vagyunk ennek az elnökei. Azt jelzik előre, hogy 2050-re átveszik a muszlimok az Európai Unióban a többségi vallási meghatározottságot. Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, a volt szovjet térség államai szépen haladnak lépésről lépésre ebbe az irányba. A kereszténység Európában pedig, mintha visszafelé haladna, vitatkozunk egymással mindenféle kérdéseken, és akár a muzulmán világ, akár az ezoterikus keleti filozófiák és vallások és gondolatok, vagy éppen az elvilágiasodásnak, vagy az anyagiasságnak a harapó fogójában ott van ez az világrész, ezek az országok, és vergődik benne a kereszténység, és láttam templomokat mecsetekké lenni, láttam sokféle ilyen helyzeteket. Az ellenség nagyon erős. Meg kell erősödnünk. De jöjjünk még közelebb. Egy szép társasházban élünk most már 2 éve, családommal együtt Budapesten. Kellemes környezetben, kellemes emberek között. Aztán éppen a tegnapi nap folyamán hallottuk, hogy vagy tegnap előtt, nem is tudom mikor volt, hogy az egyik lakásból nagy veszekedés hangja hallatszik, üvöltözik egymással a férj meg a feleség, vagy lehet, hogy csak élettársak, nem tudom. És akikre talán előtte úgy néztünk, hogy minden úgy rendben van az életükben, látszik, hogy semmi nincsen rendben. Jöjjünk még közelebb. Közösségünkbe. Nincs olyan hét, szinte nap, amikor ne kapnák valamilyen telefonhívást, hogy egyik gyülekezetben ez történt, amadik gyülekezetben amaz történt. A lelkipásztorral, az előjárósággal, az előjáróságá és bérésze között, a testvérekkel, ezzel a testvérrel, amazzal a testvérrel. Nem tudunk valahogy jól meglenni, nem tudunk valahogy jól lelki életet élni, erkölcsi tisztaságban, szentségben növekedni. A romboló erők, a gonoszság erői ott vannak. Az ellenség nagyon erős. És sok szempontból, sokféleképpen látható a pusztító ereje közöttünk is. A társadalmunkban is, a világunkban is. De nézzünk bele saját életünkbe, saját szívünkbe, ne hagyjuk ezt ki. Sokszor a legsötétebb gondolatokat, az önvádat jócskán megalapozó valóságot magunkban, ha őszintén szembenézünk, ott láthatjuk. És mennyiszer megállapítottuk azt, hogy mindenben mulasztottunk, vétkeztünk, elbuktunk. Az ellenség erős, és hogyha nem erősödünk meg, ezzel az erővel, ezzel az áradattal szemben nincs lehetőség, nincs esélyünk, mint embereknek, nekünk. Meg kell erősödnünk, mert az ellenség nagyon erős. Aztán meg kell erősödnünk, hogy erős hanggal tudjunk szólni, mert másképpen nem hallja ez a világ. Nem hallatszik ki a nagy zajból. Annyi minden és annyi mindenki el akarja adni magát. az ő lehetőségeit, projektjeit, elképzeléseit, nagyszerű és még nagyszerűbb gondolatait. Cigány misszióban is időnként mozgok, és az itt lévő testvérek, akik szintén mozognak ebben, tudják azt, hogy sokszor a cigány emberek, cigány gyerekek hangosabban beszélnek, úgy az átlagnál, vagy talán nálunk. Én amikor először fordultam meg ezekbe a közösségekbe, vagy családokba, gyülekezetekbe, először picit rosszul éreztem magamat. Nem értettem ezt a dolgot, azt hittem, hogy valami bajuk van egymással, vagy velem. De aztán lassan rájöttem, hogy ez nem erről szól, egy másfajta kultúrában. Mondjuk például, hogyha egy 6-8-10 cigány gyermek nő fel egy családban, sokan ott vannak egy kis otthonban, hát ki kell hallatszani a hangnak, hát ráerősítenek. De testvéreim, higgyétek el, hogy egy olyan világban élünk, amikor kéztördelő, kedves mosoly, az nem pusztán, nem elég pusztán. Erős hanggal, erős üzenettel, az igazság erejével kell megjelenni ebben a világban, a Krisztus evangéliumának. Meg kell erősödnünk tehát. Aztán azért is meg kell erősödnünk, mert bibliai elődeink is erről, az ő életük erről beszél. Gondoljatok egy Mózesre. Mózes beállította Fáraóhoz, és azt mondta, hogy engedd el népemet. Nem kezdett el egyezkedni. Nem kezdett el magyarázkodni. Határozottan fellépett azzal az igazsággal és azzal a küldetéstudattal, melyet Istentől vett. Illés ott fönn a hegyen, a vele szemben álló sok száz prófétával nem egyezkedett. Nem bocsánat, hogy élek gondolattal jelent meg, hanem az Istentől jövő üzenet erejével, a lélek erejével, a bizonyosság tüzével, ami aztán majd leszállt, és felgyújtotta nem csupán az oltárt, hanem az embereknek a szívét is. Meg kell erősödnünk, hiszen elődeink bibliai és egyházi elődeinknek az élete példája is ezt mutatja be, hogy az Isten ereje, az Isten igazsága, a Szentlélek tüze volt látható, tapasztalható az ő életükbe, és így szolgáltak. Meg kell erősödnünk azért, mert az emberek várják a segítséget. Mint a koldus ott az ékes kapuba, nyújtják a kezüket, nyújtják a szívüket, nyújtják az elrontott életüket, nyújtják azokat a dolgokat, amelyekre várnak valami fajta segítséget, és nem pszichologizálást várnak, nem pusztán nyájas, kedves szavakat, hanem valami többet, valami természet fölöttit, Istenit, nem pusztán emberit, emberiből van elég. Meg kell erősödnünk, mert enélkül talán csak azt mondjuk, hogy aranyom, ezüstöm nincsen nékem, azt meg végképp nem tudom, hogy kelj fel, mondani, hogy kelj fel és járj. Arra van szükségünk, hogy megerősödjünk, az Isten ereje ott legyen az életünkben, és így szolgálhassunk. Szolgálhassunk abban a világban, amelybe Isten helyezett bennünket. Bizonyos vagyok abban, hogy Isten azért hívott el benneteket, testvérek, erre a konferenciára, ezekre a napokra, hogy ő erősíthessen. Ő adjon új tüzet, új lelkesedést, új látást, bátorítást. Meggyőződésem, hogy a közösségünkben lévő férfi testvéreknek, akár lelkipásztorok, akár a gyülekezeteknek a szolgálattevői vezetői a helyükön állva nagyon-nagyon sok rétű, nagyon sok feladatuk van. Meg kell erősödnünk, mert azt látjuk, hogy sokszor a mi közösségünknek a fája, a rügyek, amelyek kicsin kis közösségeket jeleznek, azok minthogyha nem hajtanának, zöldelnének, hanem minthogyha ott elszáradás látszana. Pedig ott van a friss hajtás, ott kellene növekedni. Elődeink annak idején, visszanéztem például a József utcai gyülekezet, bocsánat, hogy József utcai testvérek titeket hoznak például, de visszanéztem például, hogy volt egy olyan időszak, amikor a József utcai gyülekezetnek 34 misszióállomása volt. Hát a lelkipásztor hogyan tudta azt végigjárni? Nem járt hetente azokra, talán havonta sem azokra a missziói állomásokra. Presbiterek, gyülekezetvezetők, evangélisták, bibliaárusok szolgáltak ezekben a közösségekben, és a kicsiny hajtások zöldültek, növekedtek, erősödtek, gyülekezetté váltak. Most meg mintha néha azt látnánk a közösségünkbe, hogy azt várja valaki, hogy elmenjen itt és ott, és szolgáljon nekünk, de mintha nem növekedne, hanem sorvadna valami más. Kell az isteni erő, kell az életnedv, kell az Isten szent lelkének az ereje, jelenléte. Azokba a közösségekbe, amelyek ilyen kis közösségek, hogy ne vissza, hanem előre fejlődés, növekedés történhessen. Meg kell erősödnünk, mert az ellenség sok, mert a hangunk így hallatszik, abban a világban, amely tele van zajjal, az üzenetünk így jut el az emberekhez, akik között élünk. Meg kell erősödnünk, mert ez a bibliai elődeinknek a példája és a hitelődeinknek a jó példája, amelyet beálltunk, amelyet nem elfelejteni, hanem továbbadni kell. Meg kell erősödnünk, hogy közösségünk növekedhessen újra, növekedhessen és erősödhessen. Hogyan lehet megerősödni az Úrban? Ezekről sok mindent hallhattunk az elmúlt napok során. Én azt gondolom, hogy sok-sok üzenet beépült a mi szívünkben, és jó, hogyha egy-egy konkrétummal el tudunk menni egy-egy ilyen konferencia után. Hagyd tegyek hozzá ehhez egy-két gondolatot még az ige alapján. Ebben az igében, az első olvasott versben, a 10. versben az erő és a hatalom három olyan kifejezését, görög kifejezését olvashatjuk, amely sokféle módon előfordul a Szentírásban. Úgy látszik, hogy ez a mondat, minthogyha olyan nagyon töményen összehozná ezeket az üzeneteket, Isten valahogy úgy összerakatta a Szentlélek által ezt az ígét, hogy benne ott legyen az Isten ereje, a dünamisza, ott legyen a mi készségünk, a mi akarásunk benne, ott legyen a Szentlélek megújító ereje. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalma vagy hatalmas erejében. Ez valahol más, mint a világban látható erőlködés. Ez nem valami fajta keresztény erőfitoktatás vagy erőlködés. Ez egy olyan belső erő, amely a Szentlélek Isten jelenlétéből, a Krisztus jelenlétéből fakadó erő, ami belülről hat kifele, amelynek mélysége van. Vannak emberek, akik 2 centiméter mély emberek, és vannak emberek, akik nagyon mélységet hordoznak. Gondoljatok az apostolra, Pálra. Korintusban mindenféle dolgokat mondogatnak a testvérek egymásnak, hogy mit láttam, mit hallottam, mit álmodtam, milyen kijelentést kaptam. Így beszélnek nyelveken, úgy tesznek ezt, azt, amazt, miközben persze az életük olyan, amilyen, tudjuk jól. Sendesen a Pál azt mondja, hogy hát tudjátok, igazából én mindegyikőtöknél jobban tudok nyelveken, de nem ez az érdekes. Igazából én elragadtattam, pontosabban tudok valakit, aki elragadtatott a harmadik égig, de nem akar erről beszélni, mert nem ez az érdekes. Mekkora az életünk, a lelkéletünk mélysége? Van-e olyan tartalom benne, amit nem kell elmondani, mert nem így éljük meg ezeket a dolgokat? Mert hogy nem ebből szerezzük a tekintélyt, hanem ott van az életünkben egy nagy mélysége az Istennel való kapcsolatból, az átélésekből, a küzdelmek áldásaiból, a kijelentésnek a gazdagságából, az ígével, az Istennel, a Szentlélek Isten jelenlétével való kapcsolatban. Van egy mélysége az életünknek, amelyből meríthetünk. És nem az van, hogy bocsánat, kifogytam. Kifogytam az igéből, kifogytam az erőből, kifogytam az üzenetből, mert kétszer kellett már szolgálnom, vagy kétszer kellett már valamit mondanom. Van-e mélysége az életünknek? És ez a mélység adja meg a lelki, szellemi életnek az erejét. Egy alkalommal szintén egy ilyen nemzetközi találkozón voltam, és a Bukowski Ákos testvérrel, aki az egyházunk külügyese, voltunk ott, és ahogyan egy ilyen közösségi időben néztünk körbe, és látom, hogy ott ül egy fekete afrikai testvér, így félre húzódva egy kicsit. Mondom, menjünk már oda hozzá, hogy ne érezze magát magányosan itt. Gondoltuk, hogy kicsit beszélgetünk, bátorítjuk a testvért, örülünk, hogy itt van Európában. Leültünk vele, elkezdtünk beszélgetni. És aztán, ahogy elkezdtünk vele beszélgetni, úgy egyre jobban, hogy tudjátok, amikor leesik az állunk. Azt mondja, hogy ja, hát szervusztok testvérek, bemutatkozunk, hát azt mondja, ő a nigériai baptistáknak az elnöke. Mondom, nagyszerű, milyen jó. Mi a helyzet, hogy vagytok Nigériában? Hát, küzdelmeink, sok-sok minden dolog van. Mennyien vagytok? Hát, 2,5 millióan. Aztán, hogy elkezdtünk beszélgetni dolgokról. Hát igen, hát ő 4 nyelven beszél, teológiai doktor, az egyik nigériai szemináriumnak ő a dékánja. Egyébként volt börtönbe a hitéért. Egyébként nemrégiben járt el abban az ügyben, hogy Nigéria két részből áll, az északi rész inkább muszlim, a déli rész inkább keresztény. Mindig vannak határon ilyen villongások, időnként felgyújtanak egy-két imaházat, egy-két szemináriumot. Szóval nemrégiben rendezett egy-két dolgot ezzel kapcsolatosan elkezdett mesélni erről a dologról, és azt mondtam, hogy idejöttem, hogy ezt a testvért bátorítsa, hogy nehogy rosszul érezze már magát ezen a konferencián, és látom, hogy mi minden van ebben az emberben. Mi minden van mögötte. Tudjátok, amikor találkoztok emberekkel, akiknek az élete mélységeket hordoz, amiben tapasztalatok, üzenetek, áldások, Isten jelenléte látható. Ez meggazdagít. Ez erőforrás. És higgyetek el az, hogy megerősödjünk az Úrban, ez valahol ezt jelenti. Nem kell kirakat életet élni, nem kirakatban kell dolgokat megélni, de hogyha kell, ki kell tudni tenni. De ha nincs mögötte igazi tartalom, nincs mögötte a kirakat mögött valóságos erő, valóságos élet, akkor hogy lesz a szolgálat? Erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalma vagy hatalmas erejében. Ez a belső erő, az életünk mélysége, az egyik kulcs, a szolgálatunk eredményessége, célba érkezettsége tekintetében. Aztán a másik, hadd hozzam a piramisnak a példáját, bizonyára tudjátok azt, hogy az emberek törekesznek előre az életükben, a mindennapjaikban, és a világ gondolkodása szerint ez azt jelenti, hogy haladni előre a lépcsőfokokon, azt jelenti, hogy a vezetők egyre magasabbra jutnak, egyre jobban látszanak, egyre jobban kilátszanak. Sokszor a terhekből adott esetben egyre kevesebbet érintenek, mert továbbadják a munkatársaknak. A világi vezetési modell és teher vállalási modell az a piramis modellje. A keresztény életben pedig, emlékeztetve bennünket az imaórai ígére, ennek a fordítottja igaz. Ha szolgáló vagy, ha vezető vagy, akkor terheket hordozol, másokat hordozol. És minél inkább az vagy, annál inkább közöd van mások terheihez. Annál inkább közöd van másoknak az életéhez. Minél erősebb vagy, annál inkább tarthatsz másokat. Nem másokra telepedhetsz rá, hanem mások telepednek rá az életedre, és mások felé szolgálhatsz. Minél inkább megerősített téged az Úr, annál inkább ez abból látszik, hogy közöd van mások terheihez, és úgy ismernek, mint akivel meg lehet osztani azokat. Téged kell hordozni, vagy te hordozol másokat? Téged kell elviselni, vagy te viselsz el másokat? Te akarod újból és mindig megosztani a terheidet, vagy kész vagy mások terheit átvenni, és szívből, szeretettel hordozni azokat. Az Istennel való közösség áldása, ereje az, amivel Isten felemelhet bennünket és megerősíthet bennünket. Hogyan lehet megerősödni az Úrban? Úgy, hogyha az életünknek, lelkiletünknek van mélysége. Hogyha készek vagyunk mások terheit átvállalni, és mindezt úgy lehetséges, hogyha az Istennel való közösségünk és a hitünk, az Istenbe vetett hitünk, ami bizalmunk erős, újból és újból erős. Ahogy László testvér említette, hogy újból és újból vannak olyan helyzetek, amikor visszafordulhatsz magad felé, visszafordulhatsz az útra, a szolgálatnak, a felelősségvállalásnak az útjáról, és azt mondod, nincs elég erőm. Miért pont én? Miért nem mások? És lehetne sokféle kifogást mondani, vagy pedig elindulhatsz, és azt a döntést meghozod, hogy Uram, annak ellenére, hogy látom ezeket a dolgokat, bízok benned. Annak ellenére, hogy látom a saját gyengeségeimet, bízom benned. És a veled, benned való bizalom által hiszem, hogy te meg fogsz tudni erősíteni arra, hogy elvégezzem ezt a szolgálatot. Isten úgy tud megerősíteni bennünket, hogy folyamatában teszi ezt. Nem úgy, hogy egyszer eljövünk egy ilyen konferenciára, és aztán nagyon megerősödünk az Úrban, és megyünk vissza, és most már minden rendben van. Hanem az életünk következő lépéseibe, döntéseibe, döntéshelyzeteibe újból és újból Isten elé, maga elé állít, és azt mondja, hogy vállalod, elindulsz, bízol annyira bennem, hiszel annyira bennem. És amikor erre újból és újból igent mondasz, Isten megerősít téged. Még inkább megerősít, még inkább megáld, még tovább tud vezetni. Isten rajtunk keresztül akarja végezni az ő szolgálatát. A Baptista Egyház stratégiai tervének az egyik gondolata, küldetésnyilatkozatnak az egyik gondolata az, hogy meggyőződésünk szerint Jézus Krisztus rajtunk keresztül akarja végezni, folytatni az ő munkáját ebben a világban. Magyarországon, Európában és az egész világon. Ami azt jelenti, a meggyőződésünk, a megértésünk ebben azt jelenti, hogy nem mi, pusztán mi dolgozunk ebben a világban, hanem alapvetően és elsősorban Isten dolgozik. Ő dolgozik rajtunk keresztül, ő munkálkodott a múltban, és ő munkálkodik jelenleg is, és az ő ereje, az ő jelenléte az, ami meghatározó. Persze, tudom, egyfajta paradoxon ez, hogy amikor gyenge vagyok, amikor erőtlen vagyok erős, akkor ő az ő erejével dolgozik. Valami fajta két oldalú, mint az éremnek a két oldala ez, hiszen Isten munkálkodik, Krisztus munkálkodik rajtunk keresztül, de kell a mi kezünk, a mi szívünk, a mi odaszánásunk mindehhez. Aztán hogyan tud megerősíteni bennünket az Úr? Hát ilyen eseményeken és más hasonló alkalmakon keresztül. Azt olvassuk például az apostolnak az életében és a szolgálatában, hogy miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába, erősítették a tanítványok lelkét és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Vannak alkalmak, vannak látogatások, vannak találkozások, vannak helyzetek, amik erősítik a mi hitünket. És ha ezeket keressük, akkor lehetőséget adunk Istennek arra, hogy erősíthessen bennünket. Ha ezeket elmellőzzük, ha ezeket nem keressük, nem ragadjuk meg, akkor Isten nem tud megerősíteni bennünket. Tudom, megerősíthet otthon, kinyitott Bibliával a kézben. Tudom, megerősíthet az úton, minden napok során. De Isten alkalmakat készít, mint például ezt, mint például más vasárnapokat, mint például más bibliaórákat, mint például más találkozásokat, személyes beszélgetéseket, vagy gyülekezeti alkalmakat, házi csoportokat, vagy ünnepi konferenciákat, alkalmakat, eseményeket, amiken keresztül Isten eszközei bátorítanak bennünket a hitben, és megerősíthetnek bennünket. Hiszem azt, hogy nekünk keresnünk kell ezeket az alkalmakat. És éppen ezért jó, hogyha erre törekszünk, erre törekedtek testvérek. Meg kell erősödnünk a Krisztusban, az Úrban, az ő hatalmas erejében, mert nagy az ellenség. Meg lehet erősödni az Úrban, sokféle eszköz áll rendelkezésünkre. És a legfontosabb igazság pedig az, hogy benne általa van erő, ahogyan a Filippi levélben olvassuk, a feltámadás ereje, az Isten ereje ott van Krisztusban, amellyel megerősíthet bennünket. Így olvassuk a Filippi 3-ban. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. És figyeljetek csak, hogy megismerjem őt, és feltámadása erejét, valamint szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Azt mondja az apostol, azt írja, hogy ő maga mögött hagyott egy csomó dolgot. Olyat is, amit korábban értéknek látott. Azért, hogy a legértékesebbet, Krisztust megnyerhesse, és ezáltal átélhesse, megélhesse, és ezen keresztül, rajta keresztül megtapasztalható legyen a feltámadásnak az ereje. Az Új Szövetség bizonyságot tesz arról, hogy az Isten hatalma és ereje, amely megnyilvánult az Úr Jézus Krisztus feltámadásakor. És a feltámadásnak az ereje, amely széttörte a halálnak, a bűnnek, az ördögnek a bilincseit, és amely azóta is jelen van ebben a világban. És hogy az Efézusi levélben annak az elején olvashatunk, hogy azt írja arra buzdít Pál apostol, hogy Isten világosítsa meg a mi szemünket, hogy meglássuk, hogy milyen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Hogy a hatalma, az Isten ereje, az nem valami fajta emberi léptékű erő és hatalom, hanem annak a mértéke a Krisztus feltámadásában, a mindent legyőző isteni hatalomban és erőben gyökerezik, amely persze nem emberi módon, hanem Isten szerinti módon jelenik meg ebben a világban és egy-egy embernek az életében. Van erő. Ismerjük ezt az éneket, igaz? Van erő, van. Csodás erő van. Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Jézus Krisztus ma is él. Itt van közöttünk. Itt él az életemben. És ha ez így van, igaz, mert igaz, akkor van erő, hogy a romlásból romolhatatlan legyen. Akkor van erő arra, hogy a lehetetlen az olyan természetessé váljon, mert az Isten előtt ez természetes, hogy megtörténhet, megvalósulhat. Akkor benne általa van erő, hogy a nehézségek, a kudarcok, a küzdelmek átalakulhassanak győzelmekké. Akkor benne van erő, hogy a bennem lévő sötétséggel és bűnnel szemben győzedelmeskedjen. Akkor benne van erő, hogy azok az emberek, akik a házassági problémájukkal, a személyes életük problémájával, a lelki-szellemi gyötrelmeikkel, depressziójukkal jönnek hozzánk, Isten által, az Isten munkája nyomán erőt vehessenek, és változás történhessen az életükben. Akkor van erő arra, hogy a gyülekezeteink megfrissüljenek, hogy a gyülekezeteink szolgáljanak, hogy a gyülekezeteink megjelenjenek úgy abban a világban, mint Isten csatornája, Isten eszközei. Akkor van erő arra, hogy egy kis közösségben megforduljanak a dolgok, és ne arra gondoljanak, hogy mikor lesz vége itt a missziónak, hanem hogyan fog Isten újat kezdeni velünk, bennünk. Ha a feltámadás ereje hat, az Isten dinamisza tudja szétrobbantani a zárakat. Két példával hadd fejezzem be. Az egyik, az szintén egy ilyen találkozón, bocsánat, hogy most már ilyen példákat hozok, de sok találkozóra megyek, és néha egy ilyen helyzetben vagyok benne. Egy ilyen szintén nemzetközi találkozón egy fekete atyafi testvér tartotta az ima közösséget. És elővett néhány kis részdarabot, és mutatta, hogy mit gondoltok, mi ez. Aztán ránéztünk, és azt mondtuk, hogy hát nem tudjuk, valami. Aztán láttuk, hogy kicsit keresztek. Azt mondja, nem, ezek töltényhüvelyek. A mi országunkban polgárháború volt. Az emberek gyilkolták egymást. Lőtték halomra egymást. Mi maradt ott? Árvák, szegények, halottak, meg üres töltényhüvelyek. Összeszedtük őket, legalábbis egy jó néhányat. És testvérek elkezdtek kalapálni. Az afrikai ember egyébként is híres arról, hogy két dologból autót tud gyártani. Elkezdtek kalapálni, és ezeket a töltényhüvelyeket keresztekké kalapálták. És elkezdték ajándékozni ezt mindenfele. Hát én is elhoztam nektek néhányat. És azon gondolkoztam el, hogy az életünkben hány és hány olyan helyzet van, amit mi úgy látunk, hogy baj, nehézség, küzdelem, veszteség. Az Isten ereje, az Isten dinamisza pedig át tudja kalapálni, át tudja formálni. Valami egészen mássá. Ami nem volt benne előtte. Mert emberek szerint, emberek előtt ez nem volt benne. De amikor ő hozzáadja magát, akkor benne lesz. Benne lesz az Isten ereje, az Isten áldása. És egy másik példa, konferencia témája az, hogy világban, de nem világian, hogyan lehet ebben a világban úgy élni, mint hívő emberek. Úrvacsorára készülünk. Egy alkalommal az egyik körzeti állomáson, ahol szolgáltam, az úrvacsorai vétel után mondtam a testvéreknek, most úgy imádkozunk, hogy úgy énekeljük azt az éneket egymás kezét megfogva, hogy áldott legyen a frigy. Végén odajött hozzám egy testvér, nem a gyülekezetnek régi tagja, de olyan járogató volt a testvér, és hát ismertem a hátterét, azt mondja, paptestvér, jól meggondoltad ezt a dolgot? Mondom, mit? Azt mondja, hogy hát így itt egymás kezét megfogva énekeltük az úrvacsora után, és hát ebben mindenkit meghívtál, azokat is, akik nem hívők. Hát mondom, igen, így van, ezt jól meggondoltam. Azt mondja, hát nem lesz nekünk bajunk ettől. Mármint, hogy hát azoknak a kezét fogjuk, azok is benne vannak ebbe a közösségbe, akik nem az úréi. Azt kérdeztem vissza Fehér bácsitól, hogy tessék mondani, kinek kell félni az Isten jelenlétébe, az Istennek, vagy az ördögnek? Kinek kell félni, amikor jelen van a világban a Krisztus embereken keresztül? Hatalommal és erővel. Az ördögnek, vagy Istennek kéne félni? Ki a győztes? A végső és hatalmas? Kinek van oka félelemre? Meggyőződésem az, hogyha megerősödünk az Úrban, az ő hatalmas erejében, akkor nekünk nem kell félnünk, mert nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. És hogyha úgy megyünk, úgy élünk ebben a világban, megerősödve a mi hitünkbe, megerősödve Krisztusban, hogy továbbadjuk az ő üzenetét, az ő jelenlétét, akkor nem félnünk kell, hanem reménységgel és hittel léphetünk elő. Persze bölcsen, persze józanul. De tudhatjuk, hogy a világ fejedelme elítéltetett. Tudhatjuk, hogy a végső győzelem kérdése nem kérdés most már. És az erő és a hatalom végérvényesen a Krisztusé. És mi a Krisztus oldalán állva végérvényesen a győztes oldalán lehetünk. Kedves testvéreim, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. És ne felejtsétek, ne felejtsük el a mindennapokban megélni egyes újból és újbóli döntéseinkben a az ő erejét és az ő hatalmát. Legyen így. Amen. Kedves testvérek, mielőtt majd az úrvacsorára sor kerül, szeretném, hogyha elcsendesednénk imádságra, és bizonyára sokféle gondolat van bennünk ima téma az elmúlt napok során, vagy a délelőtt folyamán, amit Isten előhozott. Így mindannyian imádkozhatunk, de mindannyiunk nevében dr. Szűcs Zoltán testvér szeretném kérni, hogy vezessen bennünket imádságra, és talán azért, hogy hallhasson mindenki, gyere majd ide, és így imádkozzál, és ezt követően pedig majd énekelni fogunk egy éneket, a 233. számú éneket, amely így kezdődik, aki értem, megnyíltál.
Mennyi édesatyám, ebben a világban élve olyan sok fajta erőhatással találkozunk. Legelőször is a saját életünkben megnyilvánuló negatív erőkkel, az óember erejével. Aztán kívülről jövő erőhatásokkal, a félelemmel, a haraggal, a gyűlölettel, a meg nem értéssel, az irigységgel, a fösvénységgel, és oly-oly sok számlálhatatlan erőhatás próbálja leuralni az életemet, életünket. De olyan jó volt rácsodálkozni ma délelőtt is arra, hogy ezekkel a negatív erőhatásokkal szemben van egy hatalmasabb, pozitív erőhatás, amely nem leuralni akar, nem megsemmisíteni akar, nem szolgálatba hajtani akar, hanem újjáteremteni akar, felemelni akar, feladattal megbízni akar. És olyan jó tudni, hogy ez az erőforrás a kimeríthetetlen, a legyőzhetetlen. És olyan jó tudni azt, hogy ehhez az erőforráshoz hozzá lehet járulni, abból meríteni lehet, abban megerősödni lehet. Olyan jó tudni, hogy Jézus vérében erő van. Olyan jó tudni, hogy a testvéri közösségben erő van. Olyan jó tudni, hogy az igében erő van. Olyan jó tudni, hogy a megtapasztalásokban erő van. Köszönöm ezt neked, Uram. És köszönöm azt, hogy úgy mehetünk el erről a konferenciáról, hogy megerősödhettünk, mert tudjuk, hogy te szeretsz minket. Megerősödhettünk, mert tudjuk, hogy mi hozzád tartozunk. Megerősödhettünk, mert tudjuk, hogy te nem hagysz el. Áldott legyen ezért a te neved. Amen.
Kedves testvéreim, mielőtt az emlékjegyekhez járulnánk, hallgassatok meg néhány gondolatot, amely a Golgotához szeretné vezetni a mi figyelmünket. Akik ismernek, főleg bizottságon belül, tudják, hogy úrvacsora alkalmából nem tudom kihagyni az ézsaiási igéket, és bár vívódtam, hogy erről szóljak-e, de mégis emellett maradtam, és ha esetleg valami ismerős gondolat lenne, akkor azt úgy fogadjátok, mint megerősítés. Azt olvassuk: a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amikor most az úrasztalához járulunk, akkor ez az ige, amit hallottunk Ézsaiástól, a szenvedő szolgáról írt profécia. A Biblia évében én is részt vehettem egy biblikus konferencián Esztergomban, ahol számos neves teológus magyarázta az írásokat, többek között egy neves, közismert zsidó rabbi is. És amikor elkezdett beszélni, nem akartam hinni a fülemnek, hogy ezt az igét magyarázta Ézsaiás alapján, és elkezdett beszélni a saját szenvedéseikről. A zsidó nép saját szenvedéseiről. És ezt az igét oda vonatkoztatta a saját fájdalmaikra, a saját sebeikre, a koncentrációs táborokra, a megkínoztatásokra, és ezt az emberi dolgot belemagyarázta ebbe a gyönyörű proféciába. Pedig tudjuk, hogy itt a szenvedő szolgáról, ami Urunk Jézus Krisztusról van szó. Ézsaiás szavai ott a Golgota hegyén valósultak meg, és tudnunk kell, hogy ez a profécia a golgotai kereszthalál előtt jóval több mint 500 évvel ezelőtt már megíratott. És Ézsaiás úgy látta már, mint megtörtént eseményt. És ezt az ige alakot úgy hívjuk, hogy profétai múlt, vagy mások megtörtént jövendőnek is hívják. Mert hisz, hogy olvassuk az írásban? Viselte, hordozta, sebeket kapott, összetörték, bűnhődött. Úgy él a proféta, mintha már meg is történtek volna, mert ő teljesen biztos volt ebben. És számunkra Ézsaiás proféta igéjének a hitelét pontosan az adja meg, hogy ez 500 évvel később megtörtént. És mi úgy tekinthetünk vissza, hogy ez már 2000 éve megtörtént. Igazak a proféta szavai, igazak a látó szavai. Mert mindaz, amit Ézsaiás akkor régen megprofétált, és úgy látott, hogy megtörtént, azt mi így mondjuk, így olvassuk, hogy elvégeztetett. És tudjuk, hogy itt nem rólunk van szó. Nem a mi szenvedésünkről van szó, bár jut nekünk is az életben belőle. De itt őróla, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról van szó, aki miattunk, helyettünk és érettünk halt meg a Golgotán. És az Ézsaiásnak ez a diagnózisa az örök emberre értendő, mert hogy nekünk vannak bűneink, és ezek a bűnök halálosak lennének, ha Jézus nem végezte volna el azt a munkát, amelyet elvégzett, 2001 néhány évvel ezelőtt a Golgotai hegyen. De Isten bölcs gondolatában benne volt már Ézsaiás korában, sőt a kezdetektől fogva, és ma is az a terve, hogy a bűn okozta sebek gyógyulást kapjanak, hogy a mi zaklatott szívünk békességre leljen, hogy a mi gyenge életünk erőt kapjon. A profétai múlton nincs mit változtatni, de azon áll a jövőnk, hogy elfogadjuk-e ezt az áldozatot. A szenvedő szolga nem egy ember, mert Jézus Krisztusban maga Isten állt szembe a velünk élő bűnnel, és legyőzte azt az ő fián, Jézus Krisztuson keresztül. Nemrég ünnepeltük nagypénteket, a nagy hét eseményeiben, a szenvedés történetben valósággal megláthattuk ezt a szenvedést, amikor Jézus kezeit, lábait, arcát, szívét szemléltük a Golgotán, mert a vér, amely megváltást hozott számunkra, az ő kezein, az ő töviskoronás fején volt látható. Átérzem-e, ami ővele történt én miattam? Vagy igazzá válik a proféciának az a része, hogy mi nem törődünk vele? Tavaly mondtam el ezt a kis történetet, akkor frissen történt meg velünk. Ősszel egy csendes napra készültünk éppen a presbiteri tanáccsal. Elmentünk messze a racskovai üdülőbe, és az utolsó pillanatban eszembe jutott, milyen jó lenne, ha az asszonyok hozzának süteményt, és egy kicsit oldottabb körben is együtt lennénk az egyik este. És hát Gyöngyike hajnalban nekiállt sütött süteményt, hogy mi is vigyünk valamit. És egyszer csak riadtan mondja nekem, hogy nincs meg a jegygyűrűm. Hol lehet? Kapkodott, és valahogy beleesett a szemétbe. És hát nem tudtuk már mit tenni. Mondtam neki, hogy borítsuk ki a szemetest, és nézzük meg, hát ha ott van. És egyszer csak megláttuk a szemetesben, koszosan, az különböző szeméttel együtt, de picit megcsillanva, hogy ez a aranygyűrű. Lemostuk, és ugyanolyan szépen csillogott tovább. És nekem akkor rögtön beugrott ez a hasonlat, hogy valahogy az én életem, a mi életünk is ilyen volt, ott a szemétben. És már senki nem törődött velünk, de ő meglátta, hogy ott van. Kiemelte, és az ő vére által lemosta a mi életünket, és újra az ő fényében ragyoghatunk és csilloghatunk. Megérdemeljük mi ezt? Nincs ott a helyünk a szemét között. A konferencia, amelyen most részt vehettünk, az élet különböző területein vizsgálták az előadások. És imádságainkban sokszor fel is tártuk a mi erőtlenségünket, megvallottuk az Úr előtt, hisz azzal kezdődik, ha nincs bűnbánat, akkor nincs bűnbocsánat sem. És most, amikor az emlékjegyekhez járulunk, hozzuk őszintén Isten elé, hogy Uram, tudom, hogy miattam kellett ennek megtörténnie. És Uram, ha az én életem éppen most ilyen szennyezett állapotban van, akkor emelj ki és mosd le a te véred által, hisz ez a vér örökérvényű. Nem csak 2000 évvel ezelőtt, aki éppen oda tudott félkőzni, hisz akkor az ott levők talán nem is gondoltak erre, de ma is oda mehetünk a Golgotai hegyhez, ma is oda mehetünk és kérhetjük a mi Urunkat, hogy tégy tisztává, csillogni szeretnék, tégy erőssé, erős akarok lenni, beszélgettünk az elején Antal testvére, hogy hogy is van ez az ige, hogy erőtlenség által végeztetik el. Hát beszélhetünk mi erőtlenségről? Hát hogy ne? Hát Istennek ez a legnagyobb csodája, hogy oda mehetünk hozzá, és ami gyenge, méltatlan, erőtlen életünket erőssé teszi. Nagyon sok hibám van. Gondolom, nektek is, ha magatokban néztek, de Isten az ő vére által, az ő bűnbocsánattól, kegyelme által erőssé tesz, tisztává tesz. És ahogy János testvér is mondta, csodás erő van Jézusunk szent vérében. Álljunk most Isten elé őszintén, benne a szívünkben elősorolva mindazokat a bűnöket, mindazokat a dolgokat, amelyek terhelik a mi lelkünket. Hogy bár megtért hívők vagyunk, de higgyük, hogy napról napra, újra és újra megtérhetünk, újra és újra bűnbocsánatot nyerhetünk az Úrtól, és békességet adhat a mi szívünkben, és ahogy az éneket hallgattuk és olvastuk a szöveget, ő felemel és tovább visz az úton, és erőt ad, mely nem fogy el sosem. Egy éneket énekelünk most, mielőtt vennénk az úrvacsorát, megtaláljuk ezeket a lapokat, amelyben a régi közismert éneket énekelhetjük el messze fent egy hegyen, áll egy régi kereszt, jelképe ez a szenvedésnek. Csendesen, áhítatosan énekeljük, mielőtt az úrvacsorát vennénk. Testvéreim, majd most az úr asztalához járulunk. Az úrvacsora vételnek a rendjét azért mondom el, mert különböző gyülekezetekben más a szokás, majd felállunk, és aki vette az úrvacsorát, üljön le, és imádságban vegye magához a jegyeket. Álljunk tehát akkor fel, és hadd kérjen meg Madarász testvért, hogy kérjen áldást erre a pillanatra, erre az órára.
Mennyi Atyánk, köszönjük a meghívást te asztalodhoz. Köszönjük, hogy engedelmeskedhettünk, és valóban a te szabad megszólított, és olyan különös csoda, Uram, hogy kihívtál a szennyből, a szemétből, kiszedted a mi életünket, és azt a közösséget, azt a szerződést, amit köthettünk veled, azt most megerősíthetjük. Uram, magasztalunk azért, mert nem csak megteremtettél bennünket, hanem gondod volt ránk, hanem szemeddel kísérted az életünket, és elküldted a legdrágábbat, az egyedül tökéletes áldozatot, Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy általa váltságot szereztél nekem is, Uram, és mindegyikünknek. Legyen ezért magasztalva a neved. De ne csak magasztalva, Uram, hanem hirdetve általunk. Add, Uram, hogy valóban a mi életünk hiteles élet legyen, hogy még sokak jöhessenek a te asztalodhoz. Örömmel, a szövetséget elfogadva, megerősítve. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A pohár vétele előtt kérem, hogy mondjon imádságot, én kedves testvérem, Sólyom Attila testvér.
Úr Jézus, imádunk téged azért, mert vállaltad, hogy gúnyt üzzenek belőled, vállaltad azt, hogy elrondítsanak, hogy ne legyél kívánatos senki számára. Köszönjük, hogy vállaltad a sebeket, vérednek ontását azért, hogy nekünk békességünk legyen. Szeretnénk jönni hozzád, szeretnénk ebből erőt meríteni, nem csak most, hanem a hétköznapokban is, hogy megerősíthess, hogy gyógyíthast szíveinket, kapcsolatainkat, hogy békességet adj ebben az akatolt világban, hogy hadd lehessünk békességhordozók. Légy ebben segítségünkre most az úrvacsorában is. Amen.
Amen. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetembe. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Álljunk föl, testvérek, és mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És énekeljük most, ami énekünket, áldott legyen a frígy, mely minket összeköt. Még a programunkban van egy utolsó kis rövid szó, hogy zárszó, és én ezt nem akarom hosszúra nyújtani, csak elmondani nektek, hogy amikor először gondolatban foglalkoztunk ennek a konferenciának a megszervezésével, akkor annyi akadály merült fel. Megnézve az eseménynaptárt, hétről hétre különböző rendezvények, közben a József utcaiak, a nagyvarsányiak, férfi konferenciákat rendeztek. Hát mi lesz itt velünk, testvérek? És akkor jött egy nagyon komoly gondolat az én Horváth Zsolt testvéremtől, felhívott, hogy hát imádkozzunk ezért az alkalomért. És akkor elkezdtük persze a hirdetéseket, a plakátokat, de biztos vagyok benne, hogy az a két vasárnap este, amikor egymást telefonon hívtuk, és azok tényleg forró vonalak voltak, mert magam részéről sokszor a könnyem is kicsordult, hogy milyen buzgón tudtunk imádkozni előadókért, jelentkezőkért, bizonytalankodókért, és az Úr tényleg olyan csodálatosan megáldotta, hogy majdnem 100-an itt megfordultak ebben a konferencián, és most az idén először nagyon sokan egész időben itt voltak, és ezt nagyon szépen köszönöm nektek. Gondolom, hogy visztek valamit lélekben haza. Én megköszönöm mindenkinek a jelenlétet, az, hogy teljes szívvel támogatta ezt a konferenciát. Az elnökségnek is köszönjük, hogy helyet adtak a hirdetéseinknek, támogatták, még a közgyűlésen is lehetett erről szó. És azt kívánom, hogy Isten áldása legyen rajtatok, szolgálatotokon legyen erő, és hogyha véletlenül gyengeség venne erőt rajtunk, mert hogy fog venni, mert az ördög ezt nem nézi jó szemmel, hogy ennyi férfit erőért könyörög, akkor gondoljatok arra, hogy az erőtlenség által lehetünk erősek. Ezt kívánom mindenkinek, és még egy búcsú ebéden részt veszünk, és mindenkinek jó étvágyat kívánok, és áldja meg az urati utazásodokat haza, őrizzen, hogy mindnyájan úgy mehessünk haza. És vigyétek el a konferencia jó hírét, a köszöntését. A különböző gyülekezetekben néztük, hogy valami 4-500, igen, 40 vagy 50, bocsánat, helyről vagyunk együtt. Sok helyre elvihetjük a jó hírt. Hát, ha a jövőre még több férfi, még több fiatal ember is jön, ugye hallottuk, tehát 18 év volt a legfiatalabb, és itt volt közöttünk Lakati Ádám bácsi, aki azt mondta, hogy ő már a 80 felé jár. Tehát ebben az intervallumban mindenki hivatalos a 2012. évi konferenciára. Hadd adjam át most a szót még Pap János misszigazon testvérnek. Sejtem, miről akar beszélni, de ez őtőle a legjobb, ha elmondja.
Kettő dolgot, két eseményt hadd hirdessek. Egyrészt azért, hogy imádkozhassunk ezért, másrészt pedig, ha úgy alakítja Isten a lehetőségeinket, akár részt is lehet venni. A következő hétvégén lesz Pécsett az Országos Missziói Konferencia, amelynek péntek estéje egy jótékonysági hangverseny, amellyel szeretnénk támogatni a Pécs környéki nehézsorsú gyermekeket, illetve iskolákat, amikkel kapcsolatban van a közösségünk. Másrészt a szombati nap folyamán egy gazdag programra kerül sor ennek részeként, és vasárnap lesz majd a záró ünnepi istentisztelet. Imádkozzatok ezért, hogy mindazok, akik el tudnak jönni erre az alkalomra, ott is áldást nyerhessenek, és ahogy hallottátok az ígébe, hogy hitük erősödhessen. A másik pedig egy távolabbi esemény, amelyet kérem, hogy imádságban hordozzatok folyamatosan, és lépésről lépésre több és több információt szeretnénk adni erről. Ez pedig a Reménység Fesztivál 2012. június 1-2-3. Könnyű megjegyezni talán, 2012. június 1-2-3. Ezekben a napokban a Budapest Sportarénában lesznek ezek az alkalmak, ezek az esték. Hamarosan megnyílik a fesztiválnak a honlapja, reménységfesztivál.hu címen, majd információkat lehet erről ezen keresztül szerezni. Egyrészt az előkészítő alkalmakról, a részvétel lehetőségéről, a szolgálat különböző lehetőségeiről, és magáról majd az eseményekről is. Kérlek benneteket, hogy imádságban legyetek az Úr elé rendszeresen ezt, vegyétek föl a gyülekezetetekben imatémaként, tegyétek oda olyan értelemben imatémaként, hogy ki az, akit Isten rajtatok keresztül meg akar szólítani, hogy elhívjon akár erre az eseményre, vagy akár már addig, hogy a magának elhívjon az Úr, és már együtt ünnepelni jöttök vele erre az eseményre. Isten áldjon meg benneteket, és kérem, hogy ezt hordozzátok imádságban a szívetekben.
Hadd szabadjam hozzátenni, hogy a pécsi koncert vagy hangverseny a Boxtól a Férfi Karnak a szolgálata lesz, a budafoki harangzenekar közösségében.
Igen, köszönjük szépen, és hát az örökségemet és alkalmatlanságomat bizonyítandó, hát a záró éneket el is felejtettem, és mi más lehetne, mint a konferenciai énekünk, és ezzel zárjuk majd egy áldással ezt az alkalmat, és utána jön majd az ebéd. Tehát nézzük akkor meg, légy kész, és ez legyen mindegy egy üzenet egész esztendőben számunkra. Végezetül testvéreim, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Az Úr közel.
Jövő Uram, Jézus.
Jó étvágyat.